Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet úrnapi istentiszteletünkön, azzal az örömhírrel, amelyet olvashattunk ma reggel is a Zsoltárban. Az Úr trónul az áradat fölött, ott trónul az Úr, az örökkévaló király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A héten ünnep volt, még akkor is, hogyha református körökben ritkán szoktunk erről az ünnepről beszélni, a vízkereszt ünnepe, ami többek között arra történetre emlékeztet, amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek, hogy hódolatukat tegyék Jézus Krisztus előtt, és a kórus egy vízkereszthez kötődő dicsérettel készült. Most hallgassuk meg ezt a dicséretet. Fennállva fohászkodjunk a Zsoltár szavával. Urunk, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelyet Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, annak a második részéből olvasok. Timóteushoz írt első levél második részéből az első 6 verset olvasom, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel. Így ír Pál apostol Timóteusnak: arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért,
tanúbizonyságul a maga idejében. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán és szívünk befogadásán. Hajtsuk meg így helyünkön, ülve maradva a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó volt ebben az igében hallani, hogy üdvözítő Isten vagy Te, aki üdvösségünket akarod, s magasztalunk Téged, aki, tudhatjuk a Szentírásból, mindent megtettél azért, hogy meg is adhasd a mi üdvösségünket. Köszönjük Neked, hogy elküldted a Te fiadat, hogy a Te egyszülötted életesen volt drága azért, hogy minket az élettel megajándékozz. Köszönjük Neked, hogy eltörölted a mi bűneinket, és hálát adunk azért az új életért, amellyel megajándékoztál minket. Üdvözítő Istenünk, valóban olyat kaptunk tőled, amelyet, amit senki mástól nem kaphatunk. Köszönjük Neked ezt. És köszönjük Neked, hogy ma is meg akarsz erősíteni bennünket abban, amivel megajándékoztál minket, hogy ezt az új életet éljük a Te dicsőségedre és fele barátaink javára. Megvalljuk a Te színed előtt, hogy olyan sokszor a mindennapjainkban nem ezekkel vagyunk elfoglalva, hogy leköt minket sok minden nagyobb vagy akár kisebb olyan történés, amely aztán napok, hetek, hónapok múltán talán már az emlékezetünkből is kikopik, és nem foglalkozunk azzal, ami örökké való, ami megmarad. Kérünk Téged, hogy bocsásd meg mi nekünk, hogyha rosszra fordítjuk az életünket, tedd világossá, hogy miben teszünk így, és add, hogy legyünk készek megvallani és elhagyni mindazt, ami méltatlan a Te népedhez. Köszönjük, hogy a Te színed elé vihetjük azokat, akik most nagy fájdalmak, keserűségek, veszteségek között élik az életüket. Magasztalunk Téged azért, hogy Te az árváknak és az özvegyeknek támasza vagy, ezt mondtad a Szentírásban. Téged kérünk, Te hozzád könyörgünk, adj vigasztalást a mi gyászoló testvéreinknek. A Te evangéliumod vigasztalását, az örömhír vigasztalását ad nekik, hiszen ennél kevés ahhoz, hogy valóban megtalálják azt, ami békességet adhat nekik. Kérünk, hogy most szólj mindannyiunkhoz, és tedd egészen személyessé azt az igét, amit készítettél számunkra. Add, hogy hallgassuk nyitott szívvel, ajándékozz meg minket azzal, hogy nem csupán meghalljuk, amit mondasz, szent lelkeddel vidd véghez a mi életünkben, ami személyesen fontos a mi számunkra. Könyörülj mi rajtunk, hogy megértsük a Te akaratodat, és szent lelkeddel vidd véghez, hogy meg is cselekedjük, amit kijelentettél a Te szavadban, a Te ígédben nekünk. Amen. Szeretett testvéreim, készüljünk az ige hallgatására 231. dicséretünk első verszakának az éneklésével. 231. dicséretünk első verszakát énekeljük. Könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, és az ő szent lelkét segítségül hívva magyarázom közöttetek a példabeszédek könyve 29. részének második verse alapján. A példabeszédek könyve 29. részének második versét olvasom. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, az új év kezdetén sokféle elmélkedést, eszmefuttatást, elemzést hallunk arról, meg olvasunk arról, hogy mi következik majd az előttünk álló új esztendőben. Milyen események várhatók, és azoknak előre láthatóan milyen hatása lehet az életünkre. Az emberi gondolkozás egyik fontos képessége az, hogy gondol a jövőre, sőt azt is mondhatjuk, hogy az igazán bölcs ember, az kimondottan törekszik arra, hogy fölkészüljön mindarra, ami valószínűleg bekövetkezik az előttünk következő időben. A 2022. évben egészen biztosan bőséggel lesznek olyan történések, amelyre Isten népét és benne a fasori gyülekezetet is arra kellene bátorítani, hogy készüljenek föl, mert próbára teszik, de ezek közül nagyon sokra nem fogunk tudni fölkészülni. Nem tudunk fölkészülni, hiszen a legélesebb látású hívők sem látják a jövőt. És olyan sokszor átéltük, akár az életünk során, az elmúlt hetekben, hónapokban, években, hogy bizony sokféle latolgatás van, ami utóbb feleslegesnek bizonyul. Ugyanakkor érdemes beszélni arról, ami szinte bizonyosan el fog érni minket, és amiről Isten maga is fontosnak tartja, hogy beszéljen, amiről sok fontos dolgot elmond. Bármilyen szokatlan ezért, és lehet, hogy egyesek számára megbotránkoztatónak is hadd kérem, hogy senki se hagyja el most ezért a templomot, mert Isten igéje, Isten színe előtt állunk, de ő előtte megállva vizsgáljuk meg azt a 2022. év elején, hogy mire tanít bennünket a Biblia, Isten szava, Isten beszéde, akkor, amikor vezetőink megválasztása előtt állunk. Mi itt a fasori gyülekezetben két fontos választás előtt is állunk. Nem tudom, hogy kik azok, akik észben tartják a másikat, az egyikről nagyon sokat szól a világi sajtó, hiszen készülünk országunk vezetőinek a megválasztására, de ugyanakkor, ahogyan majd a hirdetésekben részletesen is hallani fogjuk, gyülekezetünk vezetőségének a kiegészítése is aktuálissá vált, új pótpresbiterekkel egészül ki a presbitérium reménységünk szerint 2 hónap múlva. Sokat imádkoztam azért, hogy tudjam mindezzel kapcsolatban azt elmondani, amit Isten beszédéből egyértelműen tudhatunk, azt, amit ő mond nekünk, semmiképpen sem azt, amit a világ harsog körülöttünk, éppen azért, hogy Isten népének a szabadságában éljük meg a következő heteket és hónapokat. Hogy például ne ragadhassanak magukkal az indulataink, olyan sokak élik ezt meg. Vagy ne tegyenek rabbá bennünket a félelmeink, hogy mi történhet a következőkben. Vagy ne csábítsanak bennünket rossz utakra a vágyaink, az illúzióink. Imádkoztam azért, és ez a reménységem, hogy Isten megadja, hogy a menny és a föld ura tegyen józanokká bennünket. Akkor, amikor ilyen események történnek az életünkben. És talán éppen ezért jó előre tekintve gondolkozni erről, nem akkor, amikor már mindenfélével megtöltötték a fülünket és szívünket és gondolatainkat azok, akik ezzel kapcsolatban nem Isten igéjét mondják. Nem elsődlegesen a választásokról szeretnék beszélni, sem a gyülekezeti, sem az országos választásokról, de Isten a szívemre helyezte azt, ami ennél is fontosabb, hogy helyesen tudjunk gondolkozni majd a választásokról is, hogy mit tanít a Szentlélek, a Szentírás a vezetőinkről. 2 alapvető figyelmeztetést hoztam most, és aztán ezeknek két következményére hadd irányítsam a figyelmet a Szentírás alapján, hogy hogyan viszonyuljunk a vezetőinkhez. Vezetőinkhez kisebb közösségeinkben, vezetőinkhez a gyülekezetben, az egyházban, és vezetőinkhez az országban is. Két figyelmeztetés, mind a kettő nagyon fontos, mert sokunkat fenyeget az, hogy egyik vagy másik irányba lecsúszunk, lesodródunk a keskeny útról, amelyre a mi Urunk elhívott bennünket. Az első, a Biblia fényében nagyon világos és nagyon egyértelmű, hogy Isten szerint nem érdektelen az, hogy kik a vezetőink, és hogy hogyan vezetik azt a közösséget, amelyet Isten rájuk bízott. Nem érdektelen, hogy kik a vezetőink, és hogy hogyan vezetnek, akár egy családról legyen szó, akár egy településről, de akár az országról, vagy a világ nagyhatalmainak vezetőiről. A Szentírás meglepően sokat és meglepően árnyaltan, bár a Szentírás ismerően nem meglepő, hogy árnyaltan, de nagyon árnyaltan foglalkozik azzal, hogy milyen vezetőink vannak, és milyen következményei lesznek ennek az életünkre nézve. Talán sokszor elsiklunk ezek fölött, olyan természetesnek tekintjük, hogy sok mindent elmond a Biblia erről a kérdésről, pedig jó lenne akár az idei évet arra is felhasználni, és a következő hónapokat arra is felhasználni, hogy tudatosan megvizsgáljuk, mit mond ezzel kapcsolatban a Szentírás. Akár csak hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy akik ma reggel elolvasták a Bibliaolvasó kalauz szerint az Ószövetségi szakaszunkat, azok azzal szembesülhettek, hogy Mózes 5. könyve 16. részében a helyi közösség elöljáróiról beszél többek között Mózes. A helyi közösség elöljáróiról, hogy milyen értékrend szerint és milyen elvek mentén döntsenek vitás kérdésekről, amelyek emberek között fölmerülnek. És aztán majd látni fogjuk, hogyha tovább olvassuk Mózes 5. könyvét, hogy a folytatásban országos jelentőségű vezetőkről lesz szó, a nép bíráiról, aztán a bírák korát követően a királyokról, akik következnek, meg hitbeli vezetőkről, papokról, prófétákról, lévitákról, és egyes biblia magyarázók még arra is fölhívják a figyelmünket, hogy mindez a Mózes 5. könyve középpontjában van, ha megfigyeljük a fölépítését ennek a könyvnek. A középpontjában találjuk ezeket a fejezeteket. Mózes, a nép hűséges vezetője, halál előtt tudatosította azt, hogy milyen jelentősége lesz annak, hogy kik vezetik tovább a népet, és hogy ők hogyan viszonyulnak a rájuk bízottakhoz. Aztán a Biblia későbbiekben is sok helyütt, és sokféle formában, többféle formában visszatér erre a kérdéskörre. Történeti könyvek illusztrálják számunkra, hogy milyen áldásokat adott Isten szeretete az őhozzá hűséges, az ő akarata szerint uralkodó királyok által, és hogy mennyi fájdalmat okoztak azok, akik a maguk feje után mentek. Aztán a példabeszédek könyvéből olvastam egy mondatot, de ha valaki figyelmesen végigolvassa a példabeszédek könyvét, gyakori témája ez. Rövid szentenciákban, aztán Salamon a másik könyvében, a Prédikátor könyvében hosszabb elmélkedésekben fejtegeti, hogy milyen kihívásokkal kell a vezetőknek megküzdeni. Aztán, ha a próféták könyveit vesszük elő, láthatjuk, hogy ők meg a bűneikkel szembesítették a különböző szintű döntéshozókat, és Isten útját hirdették nekik, amelyen járniuk kell. Vagy ha az apostoli levelekhez lapozunk, az apostolok közül többen is, Péter, Pál, több levélben tanítanak arra, hogy hogyan kell viszonyulnunk azokhoz, akik a hatalmat gyakorolják. Isten igéje egyértelműen figyelmeztet, és jó lenne ezt a figyelmeztetést komolyan vennünk. Egyértelműen figyelmeztet bennünket, egy közösség sorsának alakulására hatással van, hogy kik a vezetői, hogy milyen felelősséggel látják el a feladataikat, hogy a rájuk bízottak hogyan viszonyulnak hozzájuk. Az Új Szövetség több helyütt egészen világossá teszi, hogy a mindenkori vezetőinkre legyenek bármilyen irányból érkező vezetőink, úgy kell tekintenünk, úgy kell néznünk, mint Isten megbízottaira. Két fontos feladatot ad nekik mennyei atyánk, és mind a kettő feladatot érezzük a magunkénak, és hordozzuk a szívünkön. Az, hogy óvják a közösséget azoktól a fizikai veszélyektől, meg azoktól a lelki veszélyektől, amelyek fenyegetik azokat, akiket Isten rájuk bízott, és hogy közben ösztönözzenek bennünket a jó cselekvésére. Mert talán sokan vagyunk úgy, hogy nem árt nekünk az ösztönzés a jóra. Ez a két feladat, amit Isten minden vezetőre rábíz. És mi nekünk ezzel az alázattal kell rájuk tekintenünk, hogy ezt a feladatot Istentől kapták. Isten gyermekei, akik itt vagyunk, ha magunk a Szentlélek vezetése alatt állunk, akkor mi magunk is vágyunk arra, hogy a bűn terjedése előtt erős korlátok legyenek, Isten ezért is adta a vezetőinket, hogy a bűn ne áraszthassa el az életünket, és vágyunk arra, hogy a jó, a szép, az értékes sok gyümölcsöt hozzon közöttünk. Ha őt szeretjük, akkor nem lehetünk közömbösek az iránt, hogy ezek megvalósulnak-e közöttünk, vagy sem. És olyan különös, hogy Isten bár maga is megtehette volna közvetlenül, hogy ezeket megadja nekünk, és bizonyos helyzetekben belenyúl a történelem folyásába, és ő maga viszi véghez az akaratát, mégis embereket bízott meg ezzel. Ahogyan emberekre bízta az ige hirdetését, ahogyan emberekre bízta azt, hogy szolgáljanak az elesetteknek, az Isten népének, a mindennapjaiban megtapasztaljuk ezt, ugyanúgy minden közösségnek a vezetését is emberekre bízza, és Pál apostol egy helyütt ezt a feladatot a kegyelmi ajándékok közé sorolja Isten népén belül. Isten kegyelme dönt arról, hogy kiket állít be ebbe a feladatba. Szomorú az, testvéreim, hogy sok hívő ember, ha beszélgetünk egymással, akkor kiderül, hogy talán közömbösségből, talán önzésből, van olyan, aki megmondja, hogy a sokféle csalódás miatt, amiket már korábban átélt, csupán legyint, amikor arról van szó, hogy milyen emberek és milyen módon terelgetik az Isten népét, vagy a magyar népet, vagy azokat a közösségeket, amelyekben benne élünk. Ne legyintsünk. Ha életünk urának fontosak ezek, már pedig a Szentírásból világosan láthatjuk, hogy nem közömbös ezek iránt, ha fontosak ezek, akkor legyenek számunkra is azzá. Ismerjük meg, amit mond. Ismerjük meg, hogy mit mond arról, hogy milyen elkötelezettséggel kell lenni egy vezetőnek az elesettek irányában. Hogy hogyan kell viszonyulni az igazsághoz. Hogy hogyan kell elősegítenie az evangélium hirdetését. És lehetne folytatni a sort. Ismerjük meg, amit ő mond, és törekedjünk arra, hogy ez megvalósulhasson. És ugyanakkor van egy másik végletes, hamis gondolkozás is, amelyik sokszor jelen van Isten népe körében is, amikor a másik irányba sodródunk le a keskeny útról. Az előbbi, a közömbösség talán tapasztalataink szerint jobban kísérti meg a mai fiatalokat, a másik, az utóbbi, inkább a mi nemzedékünket csábította és csábítja, akik a rendszerváltás eseményeinek meg illúzióinak hatása alá kerültünk. Sokak számára ugyanis egy-egy választás szinte mintha az örök sorsunkról szólna. Mint hogyha most dőlne el, hogy itt a földön a mennyországot éljük meg, vagy a pokolban töltjük a következő esztendeinket, vagy talán teljes hátralevő sorsunkat. Gyakran maguk a politikusok is ezt próbálják elhitetni velünk, és megint csak józanítson bennünket Isten igéje, hogy ez nem így van. Hogy ez nem így van. Ismét jó lenne a Szentírás világosságába helyezni a gondolkozásunkat. mert bár valóban sokféle fájdalmat és keserűséget okozhatnak erkölcstelen vagy téveigő vezetők. A Bibliát nagyon világossá teszi, hogy nem mindegy, hogy kik állnak Isten népe élén. A jövőnk mégsem az ő kezükben van. Nem az ő kezükben van a jövőnk. Hadd mondjam így, talán élesen, de annak a fényében, amit sokszor megkísért bennünket, talán fontos ezt így látnunk, Isten országát egyik párt győzelmesen fogja elhozni. Egyik párt győzelmesen fogja Isten országát elhozni. Annak az Ura Jézus Krisztus, ő elhozta azt, amikor testé lett, elhozta mindazok életében, akik őhozzá tartoznak, megvalósítja és ki fogja azt teljesíteni a második eljövetelekor. Isten országát nem a politikusok fogják elhozni a mi számunkra. Érdemes elgondolkoznunk, testvérem, hogy mi a legnagyobb kár, amit egy rossz kormányzat okozhat. És amiről most beszélni fogok, olyan, amitől, hála legyen a mi Urunknak, Magyarországon nem kell jelenleg rettegnünk, de Jézus olyan világosan figyelmeztet bennünket. Ha ismerjük őt, akkor vegyük komolyan, amit ő mondott a követőinek, mi a legrosszabb, ami érheti őket. Itt a földön, emberi oldalról. Azt mondta nekik, nektek barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többet nem árthatnak. Ha ilyen vezetők kerülnének egyszer Magyarország élére, akiktől az életünket kell félteni, akkor is azt mondja Jézus, ne tőlük féljünk, hanem azt mondja, megmondom nektek, kitől féljetek, attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Ki az, akinek hatalma van kárhozatra ítélni bennünket? Egyedül a mindenható Istennek. Tőle féljetek, azt mondja Jézus, és itt persze elsősorban nem arra kell gondolnunk, hogy rettegjünk tőle, hisz tudhatjuk, hogy Jézus Krisztusban mennyei atyánk, de féljük őt, vegyük komolyan az ő akaratát, és ahhoz szabjuk magunkat. Ne attól féljetek, aki csak a testet tudja megölni, de nagyobb kárt nem okozhat. Isten az, akinek engedelmeskednünk kell, ő adhat nekünk örök életet, és ő ítéli örök halálra azokat, akik szembeszegülnek az ő akaratával. Testvéreim, halljuk meg a Szentírásnak ezt az örömhírét, és ez adjon nekünk szabadságot a következő hetekben, hónapokban, amikor az országos választásokra készülünk, és ez adjon mi nekünk szabadságot akkor, ha valakit megszólítanak például azzal, hogy legyen a presbitériumnak a tagjává, sem a személyes sorsunk, sem a szeretteink sorsa, sem a népünk sorsa, sem a fasori gyülekezet sorsa, sem az egyház sorsa nem múlik azon, hogy kik és hogyan regnálnak felettünk. Ők Isten szolgái, Isten megbízottai. És bár lehetnek fájdalmak és keserűségek a döntéseik nyomán, de tudhatjuk, hogy ha visszaélnek a mennyei atyánktól kapott hatalommal, akkor ítéletet fog tartani felettük, és másokat állít majd a helyükre. Olyan nagy szabadságot ajándékozhat a hívő embernek, testvéreim, hogyha így tudunk gondolkozni a Szentírás fényében, ha látjuk ezt. Mert nem vagyunk közömbösek azok iránt, akikkel együtt élünk, de nem kell rettegnünk sem, hogy mi lesz egy-egy választásnak a kimenetele. Megóvesz bennünket ez a tisztánlátás attól is, hogy túl sokat várjunk a vezetőinktől. Olyan érdekes hallgatni időnként a gyermekeket, akik már az iskolában fűtik egymást, hogy mi fog történni az országos választásokon, és ki így vagy úgy nyilatkozik az országos vezetőinkről. Legyünk felnőttek, és értsük meg azt, hogy nem a vezetőink fogják elhozni a számunkra az üdvösséget, Magyarország számára sem. És bárkik is lesznek Isten kegyelméből, akik beállnak a presbiteri szolgálatba, március folyamán. Reméljük, hogy lesznek olyanok, akiket ő erre indít, és akiket örömmel megválaszthatunk. Nem rajtuk áll a fasori gyülekezet sorsa. Támogassuk, bátorítsuk és erősítsük őket, de nem ők az urai ennek a gyülekezetnek. És akkor is békességet adhat, ha így tudunk látni, hogyha lelepleződnek előttünk a vezetőinknek a bűnei. Mert hogy egyik vezetőnk sem tökéletes, egyedül a mennyei atyánk az, egyik vezetőnk sem mindenestül jó önmagában, jusson eszünkbe az, amit Jézus mondott, hogy mindössze egy van, aki jó, és az nem mi vagyunk, és nem közöttünk, hanem közülünk van, egy van, aki jó. Aki a Szentírás tanításán tájékozódik közülünk, az nem várja ugyanazt, hogy napvilágra kerüljenek mások bűnei, mert tudja, hogy milyen fájdalmas, milyen rettenetes a bűnnel szembesülni, de nem is kell mindenestül összeomlania akkor, amikor meglátja azt, hogy bűnös emberek vezetnek bennünket. Nem csak a világban, az Isten népében, a gyülekezetben is bűnös emberek vezetnek bennünket, olyanok, amilyenek mi vagyunk. És éppen ezért az ő vétkeiknek is ugyanúgy megvannak a következményeik, ha itt a földön el tudják kerülni, akkor majd Isten színe előtt meg kell állniuk, és ugyanúgy imádkozhatunk értük, ahogyan mi is átéltük a bűnbocsánat ajándékát. Imádkozhatunk értük, hogy Isten vezesse el őket az igazságra, tárja föl előttük az akaratát, és tanítsa meg őket arra az útra, amely ő szerinte való. Olyan érdekes volt, hogy tegnap a pároskori bibliaórán beszélgettünk több mindenről, többek között arról, hogy miben mutatkozik meg az, hogy valóban Isten az életünknek az ura, az életünknek a királya. Hogy ő ül a szívünk trónján, ezt a képet, amit sokszor láttunk, talán sokan vettük elő. Honnan tudhatjuk, hogy ő szab nekünk törvényt, hogy mi neki szolgálunk. Mennyire más az, hogyha valaki csak addig enged neki, amíg a céljainak ez megfelel, amíg úgy látja, hogy Isten hajlandó támogatni azt abban, amit ő eldöntött. A hívő ember elismeri Istent az élete urának, de honnan tudhatjuk, hogy valóban őszintén elismerjük őt? Hogy valóban ő a mi királyunk? Olyan jó volt hallani az egyik résztvevőjétől a beszélgetésnek, hogy olyan árulkodó lehet. Hogyan reagálunk arra, ha nem a mi elképzeléseink valósulnak meg? Hogyan reagálunk arra, ha nem a mi elképzeléseink valósulnak meg? Akár csak egy választáson, vagy akár egy-egy politikus döntései nyomán. Mit teszünk ilyenkor? Kétségbe esünk? Rettegést okoz bennünk, hogy mi lesz velünk? Vagy talán a harag tör elő belőlünk? Elszabadulnak az indulataink ilyenkor? Olyan jó lenne, testvéreim, hogyha megmutatkozna, világosan megmutatkozna, hogy egy van, aki uralkodik a mi életünk felett végső soron, s mindenki más legfeljebb az ő megbízásából vezethet bennünket. Bízzunk abban az Istenben, aki Úr mindenek felett, és aki erős kezében tartja a sorsunkat. Nem kell kétségbe esnünk. Nem kell megrettennünk, nem kell dühöngenünk. Szabadok lehetünk arra, hogy Istenre tekintsünk, aki a vezetőink felett áll. Felelősek vagyunk tehát azokért az emberekért, akikkel Isten összekapcsolta a mindennapjainkat, és felelősek vagyunk azért, hogy milyen döntést hozunk, amikor ennek a közösségnek, vagy ezeknek a közösségnek a jövőjéről gondolkozunk. De tudatosítsuk naponta magunkban. És a következő hetekben, hónapokban jó volna tényleg naponta tudatosítani magunkban, hogy az igazán lényeges döntéseket az életünkről az ég és a föld ura hozza meg. Bízzuk magunkat rá, és bízzuk rá a szeretteinket is. Mi következik mindebből, arra nézve, hogyan a közügyekről gondolkozunk, testvéreim? Két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Minek alapján ítéljük meg a vezetőinket? Mi vezessen akkor, amikor döntéseket hozunk? Bármilyen szintjén az életünknek, amikor támogatni kell valakit abban, hogy vezesse a közösséget, vagy éppen amikor valakit esetleg meg kell állítani, mi vezessen bennünket. Az alapvető kérdés Isten népe számára, hogy mi az, amit Isten jónak mond, és mi az, amit Isten rossznak mond. Az ő igéje, a Szentírás vezessen bennünket ebben. És érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy ennek a fényében nézzünk el vezetőinkre. Így gondolkozunk el munkájukról. Olyan sokakat megkísért a haszonelvű gondolkozás, amelyik a világnak a gondolkozása, amely körülvesz bennünket, hogy tudom ugyan, hogy nem úgy jó, ahogyan Isten szerint jónak kellene lennie, de még mindig ő a kisebbik rossz. Mondjuk egyik, vagy másik, vagy harmadik vezető jelöltre. Néha jogos lehet ez a logika, testvéreim, de időről időre eszembe jut az, amit néhány évvel ezelőtt egy amerikai lelkipásztor fogalmazott meg kérdést, amikor egy olyan választás előtt álltak amerikai keresztjének is a népükkel együtt, hogy azt mondták ki, hogy mind a két oldalon olyan emberek vannak, akik nyilvánvaló bűnökben élnek, és nyilvánvaló bűnöket hajtottak, vagy hajtanának végre a hatalmon, ezt ők maguk is hirdetik. Mit teszünk ilyenkor? És az illető azt mondta, ez az amerikai lelkipásztor, teológus, hogy valóban lehet helye annak, hogy a kisebbik rosszat válasszuk. De tegyük föl mindig azt a kérdést, testvéreim, hogy meddig megyünk el a lelki ismeretünknek az altatásában, hol van az a határ, ahol azt mondjuk, hogy nem vállalunk már közösséget a bűnnel sem. Fontos lenne, testvéreim, mindig az Isten igéje színében, fényében gondolkozni azokról a döntésekről, amelyeket meghozunk. Fontos lenne, hogy azért, hogy az legyen, amit mi elgondoltunk, vagy helyesnek látunk, azért ne adjunk helyet a bűnnek az életünkben, s ne mondjuk rossznak a jót, vagy jónak a rosszat. Olyan világos és olyan egyértelmű az, hogy a Ézsaiás próféta, aki maga is nagyon sokszor bele kellett szóljon Isten népének a közéletébe, ha nem is politikusként, de prófétaként, politikusokat megintve, a könyve 5. részében olyan egyértelműen mondja ezt, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. A Szentírás nagyon világossá teszi, hogy nem Istentől való ez a fajta kavarás. Nem Istentől való az, amikor valaki mentegeti a bűnt, bár tudja, hogy az bűn, s nem Istentől való az, amikor valaki a jóra megpróbálja azt mondani, hogy az értéktelen vagy haszontalan, csak mert nem tetszik az, aki azt képviseli. Olyan jó lenne, hogyha nem Isten népének a tagjaiként nem engednénk, hogy elvigyen magával a politikusok mentegetőzése. Fájdalmas és elszomorító azt hallani időnként. Személyes beszélgetésben, vagy még a sajtóban is hallunk ilyeneket, amikor egy politikus azt mondja, hogy ő hívő ember, hogy ő ismeri a Szentírást, hogy ő azt is gondolja, hogy úgy helyes, ahogyan azt a Szentírásban olvassuk, na de amikor ő politikusként a közösség előtt van, akkor a közösség akaratát, a nép akaratát kell véghez vinnie, nem azt, amit Isten kijelentett. Szeretett testvéreim, ha valami Isten igéje fényében rossz, akkor képviselheti azt valaki azért, mert mások ezt várják el tőle. Ha valamire Isten igéje világosan azt mondja, hogy az bűn, hogy az ellentétes Isten akaratával, akkor lehetetlen, hogy Isten gyermeke, Isten színe előtt azt mondja, hogy én mégis ezt fogom véghez vinni, mert mások ezt várják el én tőlem. Vannak nagyon világos határai ennek, testvéreim. Van olyan, hogy egy döntés a közösség érdekében történik, és vannak annak kárvallottjai, és aki meghozza azokat a döntéseket, törekszik arra, hogy a kárvallottaknak a sorsát könnyítse ebben a helyzetben, de amikor valaki olyan döntéseket hoz meg, amelyek ellentétesek Isten akaratával, akkor nem mondhatja azt, hogy de én magamban a saját kis hitemben az Isten akaratát helyesnek tartom. Olyan élesen hangzott el ez évtizedekkel ezelőtt, a 20. század utolsó évtizedeinek meghatározó nagy hatású református lelkipásztora Cseri Kálmán egy igehirdetésében szinte kifakadt, amikor azt mondta, hogy ha az a te logikád, hogy a közösségben a nép akarata megelőzi az Isten akaratát, akkor inkább ne mondd az Úr imádságát, a mi atyánkot. Mert hogy mondhatod ki, hogy legyen meg a te akaratod, ha te valami egészen más teszel? Mert hogy mondhatod ki azt, hogy tied az ország, az uralom mindenek fölött, hogyha bálványként imádod a népnek a hamis gondolatait, és azok előtt hajolsz meg? Szeretett testvérem, nagyon fontos volna ebben világosan látnunk, hogy az ember vagy Istent tekinti mindenek urának, és akkor elismeri azt, hogy nem csak ő maga tévedhet sok mindenben, hanem az a közösség is, amelyet képvisel, de mindenképpen Isten igéje alapján jár el, vagy pedig mindenféle más előtt borulunk le, de akkor nem lehetünk Isten népének a hiteles tagjaivá. És itt eljutunk egy másik dologhoz, ahol nagyon nagy szükségünk van Isten igéjének az útmutatására. Mert hogy a vezetők bölcsessége korlátozott. Valóban korlátozott, és hogyha figyelmesen végigolvassuk a példabeszédek könyvét, akkor újra és újra figyelmeztet bennünket, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy legyen a vezetőknek sok tanácsadója. Hogy legyenek olyanok, akik más szemszögből látják mindazt, amit ők cselekszenek. Egy olyan világban hangzottak el ezek a mondatai Salamonnak, testvéreim, hogy szükséges, hogy legyen sok tanácsadója a vezetőknek, ahol a környező népek az uralkodóikat Istennek tekintették. És bár tudjuk, hogy azok az istenek, akiket az egyiptomiak imádtak, azok nem olyan istenek voltak, mint amilyet mi a Szentírásban megismerünk, azok sokkal kisebb istenek voltak, meg sokkal gyarlóbb, meg esendőbb istenek voltak, de azért úgy gondolták, hogy a nép tagjai, meg a fáraó, vagy az uralkodó között olyan távolság van, hogy az egyik tudja az igazat, az egyik az olyan, mint az Isten, hogy amit ő kimond, az törvény, az rend, az úgy kell legyen, a másik pedig nem látja ezt. És Isten népének azt mondja Isten igéje, olyan izgalmas, megint majd látni fogjuk a Mózes 5. könyvében, hogy közüled való legyen az uralkodó. És ez azt is jelenti, hogy állj oda mellé, és mondd neki. Az Isten igéje fényében, ha te látod azt, amit ő esetleg nem lát, vagy amit ő nem lát olyan súlyosnak, mondd neki, ha téged küld Isten. Olyan jó lenne könyörögni azért, testvéreim, hogy a vezetőinknek legyenek olyan tanácsadói, akik Isten igéje fényében látják az ő munkájukat, akik közelről látják. És ha minket ilyen helyzetbe helyezett Isten, akkor olyan fontos lenne, testvéreim, hogy ebben hűségesek maradjunk. Azon gondolkoztam el, hogy a Szentírásban, amikor látjuk a különböző prófétákat, akkor egyik másik beleszólt a közéletbe, vagy megintette az ország vezetőjét. Nem elvtelen támogatók voltak. Gondolhatunk arra a Nátánra, aki amikor Dávid bűnt követett el, és próbálta azt a bűnt palástolni, hogy nehogy felszínre kerüljön, akkor elment, és világosan elmondta neki, hogy Istennek nem kedves az, amit tettél. Az a Nátán próféta, akit aztán később Dávid a gyermeke nevelésével megbízott. Mert komolyan vette azt, hogy ő tényleg Isten igéje fényében gondolkozik. Vagy később gondolkozhatunk Ézsaiás prófétáról, aki megdöbbentő módon külpolitikai kérdésekbe szólt bele, akkor, amikor egy hívő uralkodója volt Isten népének, akit támogatott Ézsaiás, ott állt Ezékiás király mellett, de világossá tette, hogy nem támaszkodhatsz Egyiptomra, meg nem támaszkodhatsz Asszíriára, meg nem támaszkodhatsz a pogány népekre. Egyetlen támasza van Isten népének, a mindenható Isten, az, aki kiválasztotta és elhívta, ő hozzá legyél hűséges. Olyan jó lenne, ha így lennénk, testvéreim, a vezetőink mellett, nem bálványozva őket, nem bálványozva a döntéseiket, hanem Isten igéje fényében megállva. És még egy dolgot vegyünk észre az ige fényében, és itt most hadd idézzem föl azt a mondatot, amit a példabeszédek könyvéből felolvastam. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. A 28.-29. fejezete a példabeszédek könyvének nagyon sok mindent elmond a hatalomgyakorlásról, és érdekes, ahogyan egy gondolat különböző formákban újra és újra föltűnik, szinte szakaszolva ezt a részt. Előzőleg a 28. fejezet végén ezt olvassuk: ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember. De ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak. És ha megnéznénk a Biblia eredeti szövegét, megdöbbentő módon szinte szó szerint ugyanezzel kezdődik ez a mondat, amit hallottunk. Ha az igazak jutnak hatalomra, szó szerint itt az van, ha sokan lesznek az igazak, akkor örül a nép. Egy uralkodó, egy bűnös nép élén lehet bármilyen igaz, Isten ítéletét nem tudja visszatartani önmagában. Egyedül Jézus Krisztus az, aki meg tudja változtatni az ő népének az ítéletét, de ő egyben megváltoztatja a szívét is a rábízottaknak. És a Biblia arról beszél, hogy kevés az, hogyha jó vezetőink vannak. Isten akarata az, hogy a szívek változzanak meg. Isten akarata az, hogy ébredés legyen ott, ahol egy népnek ő jövőt készített. És amikor arra gondolunk, hogy mi történik a mi országunkban, akkor legyen ez az elsődleges és mindennél fontosabb. Az, hogy kik állnak az ország élén, ahhoz képest, hogy mi van az emberek szívében, nem olyan fontos, másodlagos fontosságú. Könyörögjünk azért, hogy Isten adjon ébredést a mi népünknek. Hatnak ezek egymásra, de ha nincsen sok igaz az Isten népében, ha nincsen sok igaz abban a népben, amely között élünk, akkor a legnagyszerűbb vezető sem tudja megváltoztatni annak a sorsát, amely az ítélet felé halad. A nép szívén egyedül Jézus Krisztus változtathat. És ez tovább vezet bennünket a másikra, ami egy nagyon fontos következmény, és amire most csak utalnék. Olyan világos az ígében, hogy ezt nem emlegetni kell, hanem megvalósítani kell. Isten azt mondja, hogy imádkozzunk a vezetőinkért, hogy imádkozzunk azért, hogy a döntéseikkel az evangélium terjedését szolgálják ők is, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek nyomán hirdethetjük az Isten szavát, és legyen szabadsága Isten népének arra, hogy embereket ő hozzá hívjon. Hallottuk a Timóteushoz írt első levélből a felszólítást: kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, és aztán külön kiemeli az apostol a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. És tudjuk a Szentírásból, hogy Isten népe számára a nyugodt és csendes élet nem azért kell mindenek előtt, mert abban jó benne élni, hanem azért, mert a nyugodt és csendes élet lehetővé teszi, hogy Isten népe hirdesse az evangéliumot minél többeknek. Adjon Isten ilyen vezetőket. A gyülekezetünk élére könyörögjünk ezért, kérjük tőle, hogy ilyen embereket hívjon el a presbiteri választás alkalmával is, és adjon Isten ilyen vezetőket az országunk élére is, akik Isten igéje szerint gondolkoznak arról, hogy mi lesz ezzel a néppel, és akik lehetővé teszik, hogy hangozzon az ő evangéliuma, mert erre van szüksége a mi népünknek, erre van szüksége az evangéliumra a világnak, erre küldött el minket az Úr Jézus Krisztus, és azokra a vezetőkre akarja irányítani a figyelmünket, akik ebben erősítik az Isten népének a szolgálatát. Akárki legyen is a vezetője a magyarságnak, meg idővel akárki legyen a vezetője az Európai Uniónak, meg akárki legyen a vezetője a körülöttünk levő világnak, könyörögjünk azért, hogy Isten tegye olyanná az ő döntéseiket, hogy az evangélium az Isten országa terjedésének eszközeivé lehessenek. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hadd adjunk most hálát neked mindenek előtt azért, hogy vezetőket adtál mi nekünk. Köszönjük, hogy rendet ajándékoztál a mi országunknak és a mi népünknek, akkor is, hogyha sokszor meglátjuk, hogy bűnös emberek azok, akik vezetnek bennünket, de köszönjük, hogy gondod van rá, hogy feltartóztasd a bűn áradását, és hogy megerősítsed a jó cselekvésében azokat, akiket te erre indítottál. Köszönjük neked a legfőbb jót, hogy lehet hirdetni ma Magyarországon az evangéliumot, az örömhírt, és köszönjük neked, hogy mi meghallhattuk, a te szent lelked munkája által szívünkbe fogadhattuk, és köszönjük, hogy másoknak is továbbadhatjuk azt. Kérünk téged azért, menj el, édesatyánk, hogy ajándékozz meg minket azzal, hogy becsüljük meg a te rendedet. Hálát adunk neked azért, hogy eddig gondod volt a mi életünkre, és kérünk, hogy taníts meg imádságban hordozni azokat, akiket elénk állítottál. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor pletykákat terjesztünk velük kapcsolatban, vagy pletykákat hallunk róluk, és azokat hallgatjuk izgatottan, ahelyett, hogy a te színed elé állnánk, a te szavadat hallgatnánk, hogy mi az, amit te akarsz velük tenni, és a te színed előtt hordoznánk őket imádságban. Könyörülj mi rajtunk, könyörülj a mi gyülekezetünkön, hálát adunk neked azokért a szolgálattevőkért, akik hűségesen vezetik a presbitérium tagjaiként, és kérünk, hogy te egészítsd ki ezt a kört, te légy könyörületes, hogy megújulhasson a presbitérium, és megújulhasson ezáltal a gyülekezetünk. És ugyanígy te hozzád kiáltunk a mi országunkért. Olyan nagy a veszélye annak, hogy sok minden felesleges, haszontalan, részben nem is igaz dologgal foglalkozunk a következő hónapokban, ahelyett, hogy az igazsággal foglalkoznánk, hogy a te színed előtt állnánk, hogy téged magasztalnánk, és tőled kérnénk el, hogy legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is, közöttünk is. Kérünk, hogy tégy minket kitartóvá az imádságban. És kérünk téged azért, hogy te formáld úgy országunk sorsát, hogy nyíljanak kapuk az örömhír az evangélium előtt. Kérünk, hogy te adj ébredést, lelki ébredést Magyarországon is, szerte Európában is, és mindenütt a világon, hogy terjedjen az evangélium, hogy emberek leboruljanak a te színed előtt, és magasztaljanak a kegyelemért, amelyet Jézus Krisztusban tőled kaptak. Addurunk, hogy hadd tudjunk ennek mi is örömteli eszközei lenni, és látva a te munkádat, magasztalhassuk a te nevedet, királyok királya, ég és föld ura, mindenható Isten. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten színe előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. 436. dicséretünk 3., 4., 5. és 6. versszakával imádkozzunk. Ezzel imádkozunk egyházunkért is, meg imádkozunk népünkért is. 436. dicséretünk, új év énekünk, 3., 4., 5. és 6. versszakát énekeljük. Uram, a te lelked ereje, vélünk így jót tégyen.